Nyugtával dícsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok!
És Boár Györggyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok, ez itt a Nyugtával dicsérd a NAV-ot podcast. Hát itt most már tényleg kitavaszodott, a stúdióban is jó idő van, úgyhogy reméljük, hogy a kedvetek is egyre jobb lesz, kedves hallgatók, így hogy elhagyjuk a téli időszakot. És ha már tavasz, általában szoktunk jönni ezzel a hírrel, amivel ma is kezdünk. Mire lő idén a NAV? Itt vannak a 2024. évi ellenőrzési irányelvek, amelyekben kiemelt figyelmet kap az adózói adatszolgáltatások adathelyességének a biztosítása, ezt majd kifogjuk egy kicsit részletesebben is fejteni, hogy mit jelent. A NAV célzott kockázatelemzéssel a gazdasági folyamatokhoz igazodva határozta meg az ellenőrzések irányát idén. Többek között ellenőrzésekre számíthatnak olyan új szektorok, mint a rendezvényszervezők, reklám, marketing és médiaszolgáltatók, az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből és kriptovalutákból jövedelmet szerzők, a szépségiparban működők és a testedzési szolgáltatással foglalkozók is.
Nekem az volt az érzésem, hogy hallgatták a podcastot, legalábbis azt a tavalyi adást, amikor nagyon ekéztük, hogy mert abban nem volt sok újdonság, tehát nagyjából ugyanazokat mondták el, hogy a színesfém kereskedők, az építőipar, a fuvarozók, a nem tudom, de a taxisok, a taxis nem volt benne, de volt valami, na mindig, tehát hogy ugye nagyon általános, olyan szürkébe hajló szakmák voltak benne, amit az volt az érzésünk, hogy copy-paste, tehát hogy az elmúlt 30 évben állandóan belerakták, és ugye most ebben az esetben végre látunk egy kis változást, ezért mondtam, hogy lehet, hogy hallgatták a podcastot, hogy meg kell újulni, és hogy egészen előremutató dolgokat tettek bele, amit egyébként a NAV-val történő beszélgetésekből mi is leszűrtünk már, hogy például az adatok minősége, tehát az online adatszolgáltatás adatok minősége, arra sokkal nagyobb hangsúlyt fognak fektetni. A rendezvényszervezőket meg hát már így is, tehát a múltkor az esküvős, hát ez kiderült, hogy nagyon innovatív
ezek
módon ismernek.
Ezek tényleg hallgatnak minket.
Ez az ő hírük volt ráadásul.
Igen. De ide csatlakozva egyébként én is ehhez tudok igazodni, hogy az, hogy az ellenőrzési terv már az adatelemzés alapján készült, az eleve egy előremutató dolog, és az, hogy levonták azt a következtetést, mert eddig mindig arról beszélgettünk, ugye kedves hallgatók, már biztos unásig ezt a szakifejezést hallottátok, hogy petabyte, mert mindig azt mondtuk, hogy milyen mennyiségű adattal rendelkezik a NAV. Igen ám, de most már nem csak a mennyiségnek, hanem a minőségnek is jelentősége van, hogy levonták azt a következtetést, például az online számla adatszolgáltatások nagyon sok hibás, és hogy kevéssé alkalmasak arra, hogy konkrét kockázatelemzési folyamatokat építsenek rá, ezen javítani kell. Ez egy abszolút fontos irány, azt gondolom.
Igen, szerintem nem csak a számladatszolgáltatás az érdekes, hanem amit már most szerintem látunk is, hogy a transferáradatszolgáltatásoknak az ellenőrzése is megindult. Kicsit más attitűdben, meg stílusban, mint ami be lett harangozva a számladatszolgáltatással kapcsolatban. Ugye, ha jól emlékszem, egy-két adással ezelőtt beszéltünk arról, hogy a berengedték a pallost a hibásan adatszolgáltatók felett. Azért a TP-nél még óvatosabb a NAV, de hogy ott is elindult, és szerintem ez egy teljesen jó irány, bármint, hogy az ő szempontjukból abszolút racionális. Az a kérdés, hogy mennyire lesz ez simogató, meg mennyire lesz büntető ellenőrzés.
Hát igen, minden évben, egyébként ilyen szempontból nincs újdonság, hogy minden évben leírja a NAV, hogy a jogkövető adózókat támogatni igyekszik, és nem feltétlenül ellenőrzéssel fogja. Ugyanakkor ebből a szempontból újdonság idén az a fél mondatuk, hogy megfigyelték azt is, hogy a tapasztalatok szerint egyes adózói körök visszaélnek ezzel a támogató hozzáállással, és tendenciózusan csak akkor teljesítik adókötelezettségüket, miután a hivatal megszólítja őket valamilyen eltérés vagy hiány miatt.
Hát ez valószínűleg inkább magánszemélyek, mint hogy jogi személyek lennének, mert szerintem a jogi személyeknél azért is jóval kevésbé simogató. Akkor ilyen nagyon simogató a NAV, amikor egyébként nagyon bonyolult az ellenőrzés, sokba kerül, kicsi az összeg, és akkor igazából azért indítják ezeket a támogató eljárásokat, hogy sokkal gyorsabb és olcsóbb lebonyolítani, és utána, hogyha együttműködő az adózó, akkor meg a behajtás is sokkal egyszerűbb. Én azt gondolom, hogy azért a jogi személyeknél ez nem ez a felállás, tehát hogy ott, ha áfa bevallást kell minden hónapban beadni, akkor az nem támogató eljárással fogom bekérni tőle az új áfa bevallást, hanem akkor azt látom, hogy adatoknál probléma van, akkor lehet, hogy elindítom az ellenőrzést. Tehát lehet, hogy erre jó lenne megtudni még részleteket, hogy itt miről lehet szó, mert azt egyébként el tudom képzelni, hogy mondjuk ilyen ingatlan érveadós tevékenységet végző magánszemélyek esetében, ugye ez a felállás, hogy majd bevallom, amikor szól a NAV.
Majd fizetek, ha szólnak.
Hát igen, ezek a támogató eljárások egyébként azért olyan szempontból kétes sikerűek, mondjuk így, hogy nem kapcsolható hozzájuk érdemi szankciót. Tehát el tudom képzelni, hogy valaki úgy van vele, hogy majd én kivárom, amíg megírják azt a levelet, de még már ezeket a támogató eljárásokat is megismerték annyira az adózók, hogy tudják, hogy ennek a végén nincsen határozat, nem lesz belőle adó.
Lehet ezt esetleg eljárási oldalról szabályozni, nem? Tehát akinél a 85. támogatói eljárás kell indítani a, nem tudom, a 55. ugyanolyan
hibára,
akkor ott most már... Tehát
nem, ez egyébként a beteljesen.
Hogy van ez a büntető jogban, a három csapás, vagy micsoda, az free strike?
Erre mondta azt a NAV, hogy differenciáltabb hozzáállásra van szükség a hatóság oldaláról.
De egyébként, bocs, hogy itt közben is vágok, de szerinted az eljárás jogi oldalról megvan teremtve a differenciáltabb hozzáállásnak a kerete?
Annyiban igen, hogy több eljárási forma, meg több megközelítési forma közül válogathat a NAV. Ebből a támogató eljárás az egy, az ellenőrzés meg egy másik. Az, hogy simán fölhívom telefonon, az egy harmadik. Az, hogy jogkövetését vagy adóellenőrzést indítok, az egy
negyedik. És retorziók oldalán?
Retorzió az már sokkal...
Tólig van, egy csomó helyen, de van elő fix, nem?
Hát az adóbírság tekintetében van egy 50%-os általános mérték, és akkor ha attól vagy azért érsz el, mert egyébként olyan család magatartás van, ami indokol egy magasabb mértékű, akár 200%-os adóbírság.
De nem az a tipikus,
és ráadásul annak kötelezőek az esetkörei. Tehát, hogyha az van, hogy mondjuk valaki számlákat hamisított, vagy dokumentumokat, akkor a 200%-ot kell adni. Vagy hogyha bevételt titkolt el, akkor a 200%-ot kell adni, nincs mérlegelés. Alapvetően 50% van, és akkor az 50%-tól egyébként ritkán szokott elrugaszkodni.
Hát szerintem pont itt jön a differenciálás, nem? Tehát, hogy értem, hogy a eljárás megválasztásában tudok differenciálni, de a szankciók kérdés ebben is érdekes lenne a differenciálás. Tehát, hogy...
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire nyitott ki ezt a kaput. Mert hogy egyébként ezen el lehet évekig vitatkozni, hogy ha az adózó jön, és azt mondja, hogy fölmutat három ugyanolyan esetet, ahol 20%-ot adtak, neki meg 40%-ot adtak, és mondjuk azt mondjuk, hogy ez a diszkrecionális jogkört ennyire kinyitom, akkor ez ilyen végeláthatatlan vitákhoz tud vezetni. Tehát én tudok amellett is érvelni, hogy ez általában véve legyen 50%, mert a diszkrecionális jogkörrel mindig az a probléma, hogy egyébként nagyon jó, mert teret enged a mérlegelésnek, de kevésbé jó, mert mindig kinyitja a vitát. Tehát, hogy ilyen szempontból az én ezt lazatalajnak érzem. Nehéz.
Hát szerintem pedig itt lehet még diverzifikálni az eszköztárat, nem? Vagy hát a személyre szabni, tehát valakit agyon akarok csapni, valakit
nem akarok. De erre most is van, hogy megbízható adózó, és akkor alacsonyabb a vagy hogyha... Szóval, hogy de ebben már most is van egy bizonyos rugalmasság. Egyébként az 50% az nagyon magas nemzetközi összehasonlításban, tehát hogy ezen külföldi kollégák, mindig, meg ügyfelek mindig meg szoktak lepődni, amikor azt mondjuk, hogy 50% adóbírság, innen indul a számláló.
Hát ez a heritage.
Csomó országban nincs is ilyen, hanem csak késedelmi kamat van, tehát hogy több kamatot kell fizetni, mint a, és akkor hogy ott ez a penalty.
Ha az adóbírság jogintézmény létjogosultságáról beszélünk, akkor én egyébként amellett tudok érvelni. Mert a késedelmi pótlék az mit jelent? Az nem egy retorzió az én fogalmaim szerint, hanem vagy csak abban a inkább reparatív.
Tehát, mondjuk 18% volt a kamat, és mondjuk annak a szóval, hogy azért tud, szóval késedelmi pótlékot se feltétlenül szeret senki sem fizetni. Nem. Régen ugye ez volt ez a jegybanki szer 2, az elég durva tudott lenni. Amikor 1% volt a jegybanki alapkamat, akkor nem. Egyébként nem, nincsen vita köztünk, mert én is azt gondolom, hogy ez társadalom meg adókörnyezet határozza meg, hogy milyen szankciókat kell, és hogyha Magyarországon ettől állnak az emberek irányba, akkor van ennek helye. Más társadalmakban meg nem, nincs erre szükség. Az meg egy másik, hogy szerintem sokkal kevesebbet használja most már az adóhatóság. Tehát régen azért az volt, hogy azért mentünk ellenőrizni, hogy akkor adót állapítsunk meg, és 50% adóbírságot, tehát hogy innen így számoltak, és azért mondjuk itt szerintem alapvetően a hozzáállás megváltozott.
Mm. És mit szóltok ahhoz, még ma lesz kriptós hírünk, de hogy bekerült az ellenőrzési tervbe, hogy a kriptovalutából jövedelmet szerzőket különös figyelemmel kíséri a NAV. Hogy lehet ezt megcsinálni?
Hát valószínűleg itt meg is állt a hírünk, mert valószínűleg próbálja figyelem megkísérni.
Hát ugye ez az a eset, ami, hát hogyha információgyűjtésre használják, akkor megértem, mert hogy alapvetően ki tudnak ellenőrizni azokat, akikről tudnak. Tehát hogy a kriptó azért ez csak egy réteg történet, tehát hogyha valaki jövedelmet eltitkol, akkor azért alapvetően nem feltétlen kriptóban gyűjti a pénzét. Tehát hogy így elég rossz lenne a találati arány, hogy most a jövedelmi viszonyok alapján itt most rámegyek valakire, és akkor azt gondolom, hogy ő kriptózik. Azt tudja ellenőrizni, aki bevallotta. És akkor ott onnantól kezdve meg igazából azt tudja nézni, mint az ellenőrző tőkepiaci műveleteknél, hogy akkor mi alapján vallotta be. Itt volt ez az amnestia időszak, tehát hogy akkor mi alapján vallotta be az amnestiát, milyen dokumentumai vannak. És erre mondom, hogy azért alapvetően szerintem itt csak információt fog gyűjteni, mert hogy nincsenek olyan, de nem tud cross-checkinget csinálni, tehát nem tud keresztellenőrzést végezni, hogy összehasonlítja más adatbázisokkal, és abból az jön ki, hogy itt van egy ellenmondás, hanem ilyen bizalmi alapon megkérdez engem, hogy mutassam meg, hogy mi alapján vallottam be, hogy annyi jövedelmem volt, és akkor bemutatom.
Akkor ez ilyen becsületkassza jellegű lesz?
Hát én most egyelőre ezt látom. Hát a kriptónak ugye alapvető, tehát elindult az információ csere csomó adóhatóság között, nagyon sok hitelintézetnek kell adatot szolgáltatni a bizonyos országokba, na de a kriptó ebben nincsen benne. Tehát, hogy a kriptónak pont az a lényege, hogy rendszerektől független. Ezért is utálják. Tehát innentől kezdve nagyon más nem fog tudni ellenőrizni az adóhatóság, mint azokat a dokumentumokat, amiket én elétárok.
Ja, majd meglátjuk, hogy a normatív háttér hogyan alakul, mert lesz arról is szó itt a mai adásban, hogy az MNB-ben nyújtott egy olyan jogszabálytervezetet, ami a kriptó szabályozására próbál.
Csak annyi kiegészítés, hogy szerintem most inkább elébe megy a NAV a szituációnak, mint ténylegesen adat alapján tud ellenőrizni, mert lesz ugye, ha jól tudom, a EU-s direktíva már van arról, hogy a kriptoeszközök adatszolgáltatását is valahogy el kell indítani, meg majd mi is biztos implementáljuk, de hát az majd elindul. Tehát, hogy 24-ben mit tudsz ellenőrizni, a 23-at leghamarabb, nem? Tehát, hogy...
Hát meg azt, hogy akik mondjuk például a kriptos amnestiába részt vettek, tehát mondjuk, aki például tavaly vallott kriptóból jövedelmet, és adózott utána, idén meg nem, akkor azt lehet, hogy érdemes megkeresni, hogy nem felejtett el esetleg valamit, mert hogy tavaly még volt kriptóból mondjuk jövedelme.
Csak ezzel az EU-s rendelettel ugye az a baj, annak a hatálya az Európai Unió. Tehát, hogyha ja, te egy, nem tudom, dél-afrikai kriptotőzsdén veszel valami, nem tudom, hogy van-e Dél-Afrikában kriptotőzsde, de hogy most ott adsz, veszel, arra semmilyen hatája nincs az EU-nak. Tehát, hogy
hát, vagyha ott költesz belőle.
Ettől neked még lehet jövedelmed. Tehát az adatszolgáltatás az egy rész lesz, az lehet, hogy egyébként előrébb tudja vinni a dolgokat, de hogy...
Yeah, abszolút.
Hát majd a 2024. évről szóló bulletinben megolvassuk, hogy milyen sikereket ért el ebben kapcsolatban. Tippeltek,
benne lesz a szépségipar az ellenőrzési körben jövőre is. Igen. Nem fura egyébként ez egy picit, hogy vannak területek, amik szerintem, hát nem tudom, 5 éve biztosan, de lehet, hogy még régebb óta szerepelnek minden ellenőrzési tervben.
Építőipar, de nem lehet,
hogy ez azért, mert hogy a nőklapja ezt írja meg, tehát, hogy...
Most hát nem tudom, a személyes vagyonvédelem, meg az építőipar az olyan, hogy
valószínűleg nem, tehát hogy aki kozmetikummal foglalkozik, vagy nem tudom, olyan fodrászok, azok katáznak, tehát hogy ott meg máshogy fehérítik a...
Én nem tudom, tehát hogy bennem az merült föl most, szerintem lehet, hogy ezt tavaly is elmondtam, hogy az a fura ezekkel az ismétlődő dolgokkal, hogy nem ismerjük el ezzel azt, hogy hát igen, itt ellenőrizgethetünk, de valahogy olyan súlya van a szürke vagy fekete zónának, amit egyszerűen nem tudunk anyon nyomni.
Amivel nem foglalkozik ez a közlemény, vagy csak nagyon, nagyon szőrmentén, az online csalás, amiből viszont meg rengeteg van, és ezek az online csalások azok részben olyan szolgáltatások, meg termékértékesítések, amik meghiúsulnak, sosem valósulnak meg, és ugye az adótörvények alapján, ha te csalsz, attól még adót fizetned
igen,
kell.
Igen,
tehát az egy elég érdekes vetülete lehetne, hogy ott ugye a rendőrséggel karöltve milyen eredményeket tud elérni az adóhatóság. Hát valószínűleg, hogy még egyelőre nem sokat, de hogy az egy, szerintem egy olyan hangsúlyos területnek kellene lennie a NAV figyelmének, amit... Mert ugye azokat sokkal könnyebb ellenőrizni, aki mindent beval, van bevallása, van adószáma, ki tudunk hozzájuk menni, az sokkal nehezebb, amikor a csalókat kell feltárni, akik egyébként meg a nyilván nem jönnek fel a felszínre.
De hogy ehhez milyen módszereket lehet használni, ahhoz kapcsolódik egyébként az a hír, és az ellenőrzési tervhez is, mert abban az is szerepel, hogy a transferárak kontrollja kiemelt jelentőséget kap. Hogy ehhez milyen információkat használ a NAV, az már egy érdekesebb kérdés. Ugye már nagyon sokat beszélgettünk erről a Big Data állományról, ami a NAV rendelkezésére áll. Egyre többen feszegetik, hogy vajon a mesterséges intelligenciát mennyire használja fel ehhez az adóhatóság. Ugye volt már szó róla, meg egyébként a NAV elnöke is, vagy hát vezetője is bejelentette több interjújában, hogy megalakult ez a mesterséges intelligencia munkacsoport, és hogy a kockázatelemzésben nagyon nagy szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Lehet, hogy ezért is tudott szigorodni a transferárszabályozás?
Hát én mindig azt szoktam ilyenkor föltenni ezt a kérdést, hogy mi a mesterséges intelligencia, mert ebben a cikkben is nagyon keveredik a robotizáció, tehát a szoftveres adatfeldolgozás, meg a mesterséges intelligencia, és egyébként a cégben, és főleg itt a transferár kérdéseknél, hogy a cégek milyen módszereket használnak. Tehát a NAV-nál sokkal inkább van létjogosultsága a mesterséges intelligenciának, amikor különböző adatstruktúrák után kell nyomozni, és nem tudom előre, hogy miután nyomozok, és akkor azt mondom, hogy ebben az iszonyatosan nagy adattartalomban kell megtalálni bizonyos rendellenességeket, mint a cégeknél, akiknek meg hát vannak folyamataik, hát vannak, nekik is vannak adataik, de ott sokkal inkább a robotizáció, tehát hogy hogyan tudom hatékonyabbá tenni az adatszolgáltatást, hogyan tudom egyszerűsíteni a folyamataimat, és hogy ennek viszont semmi köze a mesterséges intelligenciához, tehát hogy itt én ezt nagyon erősen úgy érzem, hogy össze lett mosva a cégben. A transferáról beszélgettünk már korábban, hogy ott a nekem személy szerint az egyik nagy hiányérzetem pont az, hogy amit az online számlaadatszolgáltatásnál a NAV megtett, hogy a hozzá beérkezett adatok azokat ki is ajánlja, tehát hogy a szállító által riportált adatokat a vevőnek kiajánlja. Tehát a transferárnál semmiért nem látunk. Tehát ott egy nagy fekete dobozba dobáljuk be az adatokat, és ott valószínűleg a NAV okosodik, de ebből az adózóknak előnye egyelőre nem származik.
Igen, szerintem a kettő rendszer azért nagyon más. Tehát, hogy a számla adatokat is csak annak ajánlja ki, aki érintett ugye a körben, viszont használni dinamikusan tudja real-time azokat az adatokat. A transferárnál ugye egyrészt az a számladatszolgáltatásnál neki megvan real-time az adat, plusz megvan a TP adatszolgáltatás, ami meg az, amit én vallok be, vagy hát én gondolok az én transferár adataimról nagyjából. És azt meg kiajánlani végül is minek, mert hogy ezt én vallottam be. Nem vagy rosszul gondolom ezt szerintetek? Vagy, nem, mert látom rajtatok, hogy nem feltétlenül értetek
mondjuk,
egyet. Tehát, hogy megküldöm az adatomat a májusban a bevallásomban, az elmileg pont az, amit te is, mint kapcsolatvállalkozáson be fogsz adni.
Jó, de mondjuk azt mondom, hogy az hozzám beérkező adatokból csinálok benchmarkokat, és én ezeket az adózóknak elmondom. Tehát, hogy
ilyen... Szerintem ez egy rohadt, már bocsánat, egy nagyon nagy különbség a kettő között, vagy a szituációban, hogy, és a cikk is ugye ezt feszegeti, hogy majd real-time adatokból fogsz transferárat csinálni. Nem tudsz real-time adatokból adózóként transferár dokumentációt csinálni. A NAV tudna ajánlásokat tenni, hogy figyeljetek, ebben a negyed évben a benchmark kamat az ennyi. Ilyen meg ilyen feltételek esetén a benchmark, nem tudom, tégla ár az ennyi. Tehát, hogy ezt meg tudná csinálni a NAV, ezt még nem csinálja, vagy nem akarja, vagy nem tudja, nem tudom, de hogy az, hogy én, nekem adózóként nincs hozzáférésem olyan adatbázis, ahol real-time adatot tudok lekérdezni.
Én mindig szoktál...
Egy-két éves adatokat használunk most is szerintem.
Mindig szoktál beszélni az adózói önrendelkezésről.
Hát ez meg a más.
A szokásos piaci ár, ez tipikusan olyan kategória, ami azért egy tartományban mozog. Tehát, hogy van annak alja teteje, és az, hogy én pont hova lövöm be, az egyébként a én sajátosságaimtól is tud függeni. Tehát lehet, hogy nekem a NAV kiajánl valamit, de nálam nem reális.
Én azt el tudom fogadni, hogy azt mondja, hogy féljetek, én most, bocs, hogy leálltam a téglánál, de hogy a, nem tudom, a 30-as blokktégla, ma van ilyen, az mit olyan 650 forint darabja, ez a benchmark ár. Ha te akarod ezt elfogadni, akkor nem foglak bántani. Akkor árazd így. Ha 628 forinton akarod adni, akkor indokold meg. Tehát, hogy én látok ebben egyszerűsítést mindenkinek. Tehát, hogy a NAV-nak is.
Korábban is volt ilyen, hogy ezek az alacsony hozzáadott értékű adminisztratív szolgáltatásoknál, hogyha 5-10% között van a margin, akkor nem kell csinálni róla a dokumentációt, hanem akkor ezt elfogadják. Tehát, hogy, és akkor ezzel egyébként valószínűleg elég sokat lehetne egyszerűsíteni, hogy amit pontosan, amit te mondasz, hogy bizonyos szolgáltatásokra azt mondja a NAV, mert így ellenőriz. Tehát ő egyébként megnézi a benchmarkot saját maga, a saját adatbázisai alapján, és utána azt mondja, hogy hú, ha valami ebből a történetből kilóg, akkor oda megyek ellenőrizni, és megnézem. Tehát tök jó lenne tudni, hogy mik a benchmarkok, és akkor mindenki be tud menni abba a részbe.
Igen, szerintem ez egy nagyon érdekes része lesz a transferának, mert én azt gondolom, hogy a transferár az egy olyan önálló életet élő területe lett az adózásnak, ami iszonyú terhet tud róni egy adózóra. Tehát akinek tényleg nem tudom hány száz cége van, annak baromi nehéz ezt jól megcsinálni. És ha már az adat ott van a NAV-nál, akkor én azt gondolom, hogy így társadalmilag hatékony lenne, ha lehet ilyet mondani, hogy ebből az adatból valamit visszaad, hogy az én életemet könnyítse, ha már egyébként várja tőlem az adatokat minden fronton.
Annyiban most ellent fogok mondani magamnak, hogy ugye amiket az NAV lát, azok ugye átlagok, ugye azok nem piaci árak, hanem sok piaci árnak az átlaga, amit ugye a transferárelemzésekben nem szeretünk, mert hogy nem konkrét esetekhez tudjuk kötni. És az meg, hogyha a NAV közöl benchmarkokat, akkor valószínű, hogy nagyon gyorsan torzul majd a piac, mert akkor mindenki a benchmarkokba akar bemenni, és akkor onnantól kezdve végképp nem azok lesznek a transferárak, mint a, hanem az, amit a NAV benchmark, tehát ugye önmagát beteljesítő történetté válik a történet, mert azt kell mondani, hogy 25-30% között van, és akkor onnantól kezdve mindenki abba fog lőni.
Én is valami hasonló irányba akartam elindulni, tovább a gondolata, hogy viszont ahhoz, hogy ez működőképes legyen, ahhoz nagyon óvatosnak, meg nagyon jól, tehát nagyon óvatosnak kell lenni, vagy nagyon jól kell tudni meghatározni a piacot, amire vonatkozóan közzéteszem a benchmarkot, mert ha én téglát adok el, nem tudom, Békés megyében, akkor ez ennyi, de ha téglát értékesítek Ausztriában, akkor már más az ára, tehát hogy akkor tehát a földrajzilag sincs jól belőve az árazás, plusz jön az, hogy akkor mit gondol az osztrák adóhatóság az én benchmark stadimról, vagy benchmark áramról. Szóval nagyon utopisztikus az, amit én elképzelek ezzel az egésszel kapcsolatban, de én itt látnám a real-time adatfeldolgozás és a mesterséges intelligencia használatát adózói szemmel előnyösnek, hogyha ha visszaadna belőle a NAV valamit.
Csak most mondok még egy, csak ugye a Békés megye Ausztria történet, tehát olyan homogén, mint mondjuk a kavics, vagy a homok, hogy borzasztóan meg tud változni az ára a szállítási költség miatt, tehát hogy teljesen más az ár, hogyha valaki 10 kilométerre a bányától kéri a kavicsot, vagy pedig 100.
Igen.
Pedig kavics.
Igen.
Hát jó, te ezzel azt is mondod, hogy az összehasonlító elemzésekben, de hogy azoknak olyan széleszkópúaknak kell lenniük, nem alapesetben, hogy a range-be ez is beleessen. Tehát, hogy az elemzés részét képez, amikor én transferálat határozok meg, az is, hogy van, ahol ez ennyibe kerül, van, ahol meg annyiba. És erre azért a NAV-nak is kell, hogy legyen rálátása, hogy nem olyan egyszerű Békés Szent Andráson homokot venni, mert mondjuk el kell szállítani 100 kilométerről oda, mint mondjuk, nem tudom, Ürömbe, ahol meg ott van két tüzép. Csak most már csak mindegy, nem tudom, hogy van-e, csak mondtam egy példát.
Elnézést kérünk a Békés Szent András.
Meg az ürömiek, homokozva.
Meg lehet, hogy pont fordítva van, és az egyikén van tüzép, a másikén meg nincs, csak arra akarok utalni, hogy ennek elég szélesnek kell lenni, ennek az adott bázisnak ahhoz, hogy ezt magába tudja foglalni.
Szépen meggyőzzük magunkat itt a beszélgetés végére, hogy igazából nem tudunk ez egészen kezdeni semmit.
Jó évet leírtunk, hogy... Na mindegy, de akkor is azt gondolom, hogy az tök jó lenne, hogyha NAV megpróbálna azzal kezdeni valamit, hogy az a nagyon sok adat, ami hozzá beérkezik, abból az adózóknak előnyös szolgáltatásokat kreálna, ami igazából abban az irányba mutatna, hogy az adózónak egyszerűbb lenne adót fizetni, és akkor így végeredményben meg az államnak is több bevétele lenne.
De ilyen van, csak rugaszkodjunk el a transferártól. Tehát, hogyha mondjuk az EAFA-ról...
Én meg nem rugasztottam, én meg leragadtam a transferárnál.
Tehát, hogyha mondjuk, mit tudom, hogy EAFA-ról beszélünk, akkor abszolút itt van a fejlesztés, ami jön, hogy a legkisebbeknek, akiknek minden hónapban ugyanaz lenne a bevallásuk, azoknak ki fogja ajánlani a NAV a meglévő adatok alapján, és tök jól el fog működni. Tehát, hogy persze van ennek egy átfutása, meg kell hozzá azért bizalom is szerintem az adózói oldalon, hogy az első 5-6 alkalommal biztos centire végig fogja nézni mindenki, hogy nehogy már 2 millióval több legyen valamilyen okból kifolyólag, de aztán, hogyha ez beáll, akkor egy széles adózói bázisnak tud komoly segítséget nyújtani.
Abszolút.
Tehát van erre jó példa is, lehet, hogy egész egyszerűen a transfer árazás egyelőre túl bonyolult ehhez.
Valószínűleg az egyébként.
De hogyha már egyébként a bonyolult dolgokról, meg hát korábban a kriptóról is volt szó, ehhez kapcsolódik a következő hír, ugyanis és az egyébként az adózási rendszereknek a fejlesztéséhez, amiről beszélgettünk, a svájciak ugyanis ebben a tekintetben élen járnak. Zug kantonban már kriptovalutával is lehet adót fizetni. Gyakorlatilag 1,5 millió svájci frankos, ez nagyjából 600 millió forintos értékhatárig a lakosok és a társaságok is fizethetnek adót kriptoeszközökkel. Azért ez nem semmi.
Én ezt nem is hittem el, ezt a hírt. Tehát tudom, hogy majdnem tudom, hogy én várnék egy kicsit azzal kapcsolatban, hogy ez így nagyon hihetetlennek hangzik. Tehát ez olyan, mint hogy forintban is fizethetnék adót. Tehát lehet, hogy cukkantomban forintban is fizethetek adót, de hogy egy kriptovalutának, aminek tényleg az árfolyama egy napon belül tud 10-20-30%-os kilengéseket tenni, meg milyen kriptovaluta, tehát van 400 kriptovaluta, tehát mindenki a bitcoint ismeri, és egyébként van még 300 más. Tehát, hogy azért mondom, én ezt a hírt egyelőre nem fenntartásokkal kezelem.
Nekem az jutott eszembe, hogy egy újabb olyan feature az adórendszerben, aminek semmi praktikus haszna nincsen. Tehát, hogy és akkor mi van, hogyha tudunk abban fizetni? Tehát, hogy én nem látom ennek az érdemi, tehát hogy az, hogy ezzel valaki élen jár, vagy hogy ez valami benefit, vagy tehát persze benefit annak, akinek éppen nagyon jól áll a, nem tudom, a bitcoinja, vagy a étere, vagy nem tudom micsodája, és az a olcsóbb kifizetni, vagy egyszerűbb kifizetni az adóját, de hogy ez egy olyan feature, amit nem látom az értékét. Én tehát ez nem egy adórendszer fejlettségi kérdés, ez egy nem is tudom, hogy mi.
Tehát nem, de szerintem olyan szempontból érdekes kérdés, vagy nyugodtan mondjátok majd, hogyha szerintetek nem, hogy mi tematizálja egy adórendszernek a változását. Általában azt szoktuk mondani, hogy a jogalkotónak a dolga az, hogy az adórendszert felépítse, ő fogalmazza meg azokat a célokat, amiket ez be kell, hogy töltsön. De hogy itt nekem egy kicsit olybá tűnik, mint hogyha az adózói igény váltotta volna ki ezt a lehetőséget, ami önmagában nem forradalmisítja az adórendszer, de hát valószínűleg Svájcban annyian tartják már kriptóban a vagyonukat, hogy egész egyszerűen azt látta a jogalkotó, hogy ő nagyobb eséllyel fog hozzájutni az adóbevételeihez, ha ezt kriptóba is hajlandó elfogadni.
Hát inkább az az érzésem, hogy a gombra varták a kabátot, tehát hogy lehet, hogy valakinek valamiért fontos volt, hogy egyszer kriptóban tudjon fizetni, és akkor valahogy ennek kialakították a jogszabályi hátterét, mint hogy de, na mindegy, szóval tényleg annyira science fictionnek érzem ezt, hogy nem még várnék egy kicsit, amíg más ország is bevezet egy ilyet, vagy annyira nehéz, egy nem forgalomképes, tehát hogy most rámondom, tehát melyik kriptót fogadjuk el, melyiket nem fogadjuk el, miért nem fogadjuk el, tehát hogy miért kell ez a svájci adóhatóságnak, hogy ilyenekkel foglalkozni, hogy éppen mi az árfolyama, meg mind kezeli.
Igen, én egyetértek, szerintem több terhet vesz magára ezzel, mint ami benefittel ez jár, tehát hogy én nem tudom, már bocsánat, hogy ez paraszt vakításnak érzem.
Abszolút, hogy a világ összes valutájában vagy devizájában lehet fizetni adót. Tehát ez kb. Ugyanaz.
Amúgy egyébként, ha nem is ennyire sarkosan, de szerintem összevethető azzal a hírrel, ami ugye Magyarországon is, és mi is beszélgettünk róla, hogy már társasági adót, meg helyi pörőzési adót nem csak forintba lehet fizetni, hanem különböző devizákban is lehet.
Euróban, meg dollárban. Igen, akkor itt vége. Már szerintem más svájci frankban sem.
Szerintem sem.
Igen, de hogy na, csak arra akarok kiukadni, hogy valószínűleg azt is az igény szülte, hogy azt látta a jogalkotó, hogy ezzel segít.
Na jó, igen, abszolút igazad van, csak hogy ott ugye az volt az elgondolás, hogyha valaki euróban vezeti a könyveit, vagy dollárban vezeti a könyveit, akkor az adóját is.
Igen.
De hogy ez euró meg dollár, és hogy az kriptovalutában nem vezetjük a könyveinket.
Már mondjuk azért az euró is tud nagyokat mozogni.
Hát meg a forint is, ha már itt tartunk.
Igen.
Viszont, igen. Hogy mondjam, szerintem ez annak is a kérdés, hogy hova pakolod az adófizetéssel járó egyéb üzleti kockázatokat, nem? Tehát most, ha azt mondom, hogy te kriptoeszközzel tudsz, vagy nem tudom, akartam mondani valami adó, vagy valami pénznemed, de egyet se jutott eszembe, török lírában akarod fizetni az adódat, akkor az árfolyam kockázatot átlököd részben az adóhatósághoz, nem?
Tehát, vagy hogy, ő vállalja fel azzal, hogy megteremti a lehetőséget.
Hogy ez kérdés, hogy ez lehet egy társadalmi cél, hogy az állam azt mondja, hogy át, srácok, hagyjátok a francba az FX difference-et, majd én lenyelem, de hogy meg az is lehet persze, hogy rögtön az a mechanizmus, hogy átutalják és átváltják, és le is van kezelve a kockázat.
Minél
hogy...
többet beszélünk róla, annál hihetetlenebb a hír.
Pedig ez nem április elsőjei hír.
Lehet, hogy adott.
Lehet, hogy adott. Még az lett, hogy most kiderül a végén, és ezt április elsőjén hozta le, ha nem tudom melyik sajtóorgánum.
Kellene kérdeznünk a svájci adóhatóságot egy fél év múlva, na akkor hányan fizettek kriptóval?
Igen. Lehet, hogy erről is lesz majd hír, de ha már itt a fizetésről volt szó, meg a tartozásokról, hát ehhez kapcsolódik a következő hírunk. A Mohu ugyanis állítólag fél évnyi használatolajárával tartozik sok étteremnek. A fél évnyi használatolaj átvételét ugyanis nem fizette ki ezeknek a vendéglátóhelyeknek. A csúszásokat a társaság szerint számlázási és adminisztrációs hibák okozták, aminek már dolgoznak a kijavításán.
Azért abban azt hiszem, hogy olyan nagyon nem, hogy mondjam, nem találunk meglepő dolgot, hogy egy rendszer az így indult el, ahogy elindult, hogy döcög, zörög, és hogy mondjam, nem zár rendesen. Az már kevésbé jó hír, vagy kevésbé szerencsés hír, hogy egyébként ez meg sokaknak fáj. Tehát, hogy el lehet indítani úgy rendszert, hogy döcög, zörög, de azért úgy nem halunk bele, de hogy itt, ha jól értem, akkor vannak, akiknek milliókkal tartozik a Mohu, ami egyébként baromi sok olajat jelent.
Mondom, vannak olyanok, akik azt állítják, hogy milliókat tartozik igen. Nekik a Mohu, de hogy az az olaj, amit igen. Nekik nem fizettek ki, mennyit ér, az sok okay, tényező függvénye. Tehát, igen. Hogy ők mondanak azt, hogy szerintük ezért nem tudom, mennyit kellett volna literenként kapni. Most nem tudom, mert mindjárt megkeresem a pontos összegeket, csak most nincs pont előttem a papíron. A Mohu meg mond egy B-t, hogy szerintem igen, tartozik, de nem ennyivel.
Igen, és szerintem a vita valahol a kettő között van, hogy egyrészt van egy tartozás, másrészt meg az árazást illetően van egy vita, ha jól értem, a Mohu és az olajat átadók között.
Na, megtaláltam. Tehát hogy itt egy nyilatkozó azt mondta, hogy neki a MOHU 6350 forintot fizet a használt sütőolajért
hordónként,
míg előtte 10668 forintot kapott. És akkor ahhoz kapcsolódik a következő kérdés, ami szerintem már egy érdekesebb kérdés ilyen szempontból, hogy kinek kell a MOHU-nak, kivel kell versenyeznie? Tehát erre viszonylag egyszerű válaszolni, és lehet, hogy itt van a kutya elásva.
Én akkor egy lépésre még visszamennék. Tehát ha valaki éttermet üzemeltet, az az olaj, az neki, de egyszer ezt már kifizette, és az az olaj, az neki ez egy veszélyes hulladék. Tehát azzal neki valamit kezdenie kell. Azt nem önteti le a lefolyóba. Tehát ez neki egy probléma. Az egy innentől kezdve egy tök jó lehetőség, hogy vannak vagy piaci szereplők, vagy egy állam által kijelölt szereplő, aki ezt a problémáját megoldja, és ez egy még jobb dolog, hogy ezért még fizet is. Az egy más kérdés, hogy miért fizet, azért, mert hogy ennek van értéke, ennek a veszélyes hulladéknak, ennek viszonylag könnyű az újra feldolgozása, lehet belőle megint csak olajszármazékot gyártani, és akkor ezt ennek van egy jól megfogható piaci értéke. De onnan indulunk el, hogy alapvetően az étterem szemetet kreál, és hogy ez az egy nagyon jó dolog, hogy ezt a szemetet valaki egyébként, hogy nem, egyrészt nem neki van ezzel költsége, hanem ezért még valaki fizet. Tehát, hogy szerintem rossz alapvetően a perspektíva, amikor valaki panaszkodik arra, hogy mint hogyha ilyen borzasztó nagy értéket kreálna, miközben egy sütőolaj, tehát egy olyan szemét keletkezik. Igen, na, de és akkor végigmondom. A probléma, amiben én látom a problémát, az az, hogy megváltozott a jogszabályi környezet, és megszűnt a piaci verseny, tehát ez az, amit te is feszegetsz, és hogy a jogszabály rámutatott egy szereplőre, hogy mostantól ő fogja megvásárolni tőled, mostantól nincsen piaci verseny, és ezért ő azt mond, olyan árat mond, amilyet akar. Tehát, hogy ez is egy probléma, és akkor a harmadik, hogy egyébként meg visszaélésszerűen tud eljárni, mert hogy azt mondja, hogy akkor fizetek majd, amikor fizetek, mert egyébként nem tudsz engem kidobni a buliból. Tehát, hogy egyrészt elviszem a szemetedet, tehát, hogy nyilván nem fogod azt mondani, hogy nem vihetem el, mert akkor te mit fogsz vele csinálni, tehát nem önteted le a lefolyóba, neked ebből akkor csak plusz költséged van, tehát az neked egy elemi érdeked lesz, hogy meg továbbra is megenged, hogy én elvigyem, és akkor onnantól kezdve teljes, tehát és én ebben láttam a problémát, és hogy nem abban, hogy most eddig ennyi volt, és most ennyi, hanem az, hogy itt most tényleg a jogszabálynak, vagy a jogszabály alkotónak azért van egy olyan mögöttes felelősség, hogyha kijelöl erre egy piaci szereplőt, akkor, hogy mostantól ő lesz monopól helyzetben, akkor arról gondoskodnia kell, hogy egyrészt ez ne károsítson meg senkit, másrészt pedig, hogy akkor ő is feleljen meg a jogszabálynak, és fizessen határidőre.
Nekem ezzel több problémám is van. Tehát, és ezek egy része ahhoz kapcsolódik, hogy nincs piaci verseny, és hogy ezt a helyzetet létrehoztuk. Egy másik része viszont visszamegy az Origóba, hogy mit csinál ebből a MOHU, ebből az olajból. Ebből bioüzemanyagot készít. És a bioüzemanyag már az viszont már egy értékes dolog, ami ebből a gyakorlatilag, ezzel csak arra akarok utalni, hogy az, hogy valami az egyik helyen hulladék, az nem jelenti azt, hogy kis transformációval a másik helyen meg nem egy hatalmas érték. És hogy ehhez képest kevesebbet fizet, mint azok, akik eddig megvették, majd utána meg profitot realizál azon, hogy ebből bioüzemanyagot gyárt, nekem ezzel van problémám, de még ezt is le tudnám nyelni, ha egyébként nem az lenne, hogy az eleve monopól helyzetben lévő társaság 3 hónapon át nem fizet.
Igen, nem, ez nincsen vita közöttünk, tehát hogy pontosan ugyanazokat mondott, hogyha a jogszabály, mert azt a részét én meg tudom érteni, hogy azt mondja a jogszabály alkotó, hogy egy szereplő központosítottan ezt hatékonyabban tudja ellátni, mint hogyha 12 más. Most csak idealisztikus vagyok, mondjuk azt. Csak akkor ezzel nem szabad visszaélni. Tehát, hogy itt alapvetően ebben van a probléma. Simán el lehet, mondjuk tehát itt ugye megy a számháború, hogy eddig ennyit fizettek, meg most annyit fizetnek, meg itt előtte beszéltünk, hogy itt a liter meg a kilók is itt összemosódtak, de hogy az, hogyha van egy jogszabályi kötelezettségem, hogy én csak neki adhatom át, neki kötelessége ezt átvenni, akkor utána az már nem fordulhat elő, hogy akkor ő meg visszaél a helyzetével és nem fizet.
Igen. Ide akartam kiukadni, és nagyon remélem, hogy megnyugtatóan fog rendeződni a helyzet, de a vendéglátóiparban, ahol amúgy is erőteljes likviditási problémák vannak, én át tudom képzelni, hogy ez egy ilyen akut szituáció, még akár pár millió forint is olyan, amit nehezen tudnak nélkülözni. Eddig volt egy kialakult piaci verseny, ha nekem nem fizetett az egyik partner, akkor eladtam másnak. És akkor ez a probléma nem merült fel, vagy nem így merült fel, úgyhogy remélem, hogy hamarosan megnyugtatóan rendeződik ez a szituáció.
Engedjétek meg, hogy térjek vissza még egy picit arra a problematikára, hogy a cikkben úgy szerepel az árak összehasonlítás, hogy a litert és a kilót hasonlítgatjuk össze, csak egy ilyen megjegyzés, hogy azért egy, hogy mondjam, az újságírói feladatnak része kellett volna itt legyen szerintem, hogy segíts a helyzet megértését, hogy ő tehát a szerző elvégzi a 0,9-es átváltást a liter és a kiló között, és akkor talán összehasonlíthatóbbak egy picit azok a számok. Így egy kicsit hatásvadásznak tűnik a
Nem is oda akartam kihelyezni ezt, hogy most kinek van igaza az árakban, mert aki panaszkodik, az azért mondja, hogy panaszkodjon, aki meg magát akarja igazolni, az meg azért mondja, hogy igazolja magát. Valahol az újságírónak kéne lenni objektívan, aki meg belövi, hogy akkor ő meg felszorozta, és szerinte meg valahol itt van.
Igen.
Lehetett volna ez is a cikk része, de szerintem az, amire rámutat, hogy van egy ilyen szituáció.
A szituációt azt nem befolyásolja ez, csak igen, hogy mondjam, a fájdalmakat jobban lehet összehasonlítani.
Igen. De ahol már egyébként rendezett a helyzet, az a Túró Rudi piac. Volt már róla szó korábban, de most aztán a NAV is belehúzott és kiadta a 2024/4-es adózási kérdését, hogy eldöntse a desszert jellegű sajtkészítmények értékesítése során alkalmazandó adómértéket. Ugye az adócsomag kapcsán beszélgettünk itt a Túró Rudinak a kedvezményes áfájáról, mert eddig az a cseppet sem igazságos helyzet állt elő, hogy egyes Túró Rudi kedvezményes kulcs alá tartoztak, míg más Túró Rudik pedig nem. Ezt próbálta meg a jogalkotó orvosolni a legutóbbi adócsomagban, azzal, hogy a kedvezményes kulcs alá tartozó termékek körét a vámtarifa számok meghatározásával bővítette. Ennek az értelmezésére adott most ki a NAV gyakorlatilag egy adózási kérdést.
Hát én nagyon sajnáltam a NAV-ot, mert nyilván nem az ő ötletük volt ez a fantasztikus bravúr, hogy a Túró Rudi legyen 18%-os áfa kulcs alá sorolva, és utána aztán próbáljuk definiálni a Túró Rudit magát. Tehát, és akkor ez a, tehát a jogalkotó valamit beleírt, és utána aztán a NAV-on maradt az egész. Nekem az jutott eszembe, amikor még talán emlékeztek, volt régen egy ilyen, hogy az építési tevékenység az fordított áfás, és akkor jöttek ezek a, hogy az ingatlanon végzett szolgáltatás az fordított áfás, és akkor, hogy akkor a kertészet az akkor mi, hogyha a bokrot megnyírom, és akkor jöttek, hogy a bokrot megnyírom, az elmozdíthatatlan, vagy az ingatlannak minősül, akkor az fordított áfás, de a leveleket gerebjézem össze, akkor az normál áfakult, tehát hogy az egyenes áfás, és hogy ez jutott eszembe itt is, hogy amikor ilyen politikai szándéktól vezérelve kitalálunk valamit, és utána aztán próbáljuk utána definiálni, mert hogy a Túró Rudi az nagyon jól hangzott a bejelentésben, de aztán utána hát ugye tovagyűrűző hatásai vannak a Túró Rudira hasonlító termékek esetében, és hogyha már a Túró Rudira hasonlítót is beveszem, akkor a Túró Rudira hasonlító terméket is majd be kell vennem, és a végén ott vagyunk, hogy a tej is, meg minden Túró Rudinak minősül. És hogy én ezt látom, tehát hogy ez egy hiba volt már kiemelni egy adott speciális termékkört, és azt betenni a kedvezményes áfába, mert hogy ez innentől kezdve egy ilyen értelmezési massza lesz.
Hát igen, és akkor egyébként szerintem nagyon sok múlik az attitűdön, tehát hogy most valaki eddig a Túró Rudi 18% áfával terhelte az áraiban, akkor kíváncsi lennék, lenne olyan felmérés, hogy hányszor vonult ki a NAV, és mondta azt, hogy ez nem 18, hanem 27, mert hogy ezen nem fehér csoki bevonat, vagyis hogy ezen kakaó bevonat van, és nem fehér csoki bevonat, mert hogy kedves hallgatók, most úgy tűnik, hogy ez egy fontos elválasztó vonal.
Én bevallom, én nem tudtam, hogy van fehér csoki Túró Rudi.
Igen. És akkor most tényleg úgy kellett beárazni, hogy aki fehér eddig legalábbis, aki fehér csak is bevonatot értékesített, az 18-as volt, aki meg kakaós bevonatot, az meg 27-es, de hogy azért szerintem itt nagyon sok múlik az attitűdön. Tehát, hogy ez tipikusan az a kategória lenne nálam navosként, akkor írok egy levelet, hogy figyelj, az van, hogy tudjuk, hogy marha bonyolult ez a magyar élelmiszerkönyv, mert tényleg az, mi is büntyörizzük már itt évek óta, hogy kitaláljuk, hogy melyik Túró Rudi milyen, de hogy mi arra jutottunk, hogy szerintünk a fehér csak is 18, a kakaós meg 27, úgyhogy a különbözetet, ha lehet, egyelőre nem ellenőrzünk, de hogy azt be kéne fizetni. Tehát ugye szerintem ez tipikusan nem az a kategória, ahol, ha már itt arról beszélgetünk, hogy hol lehet
differenciálni. De nem erről szólt a bejelentés. A bejelentés arról szólt, hogy a Túró Rudi.
Igen.
És Túró. Tehát, igen, hogy, igen, mert, igen, tehát igen. Hogy nem az, hogy éppen fehér csoki vagy kakaó bevonatos.
Igen. Hát ez egy hosszú bejelentés lett volna, hogy a most már a kakaó bevonatú Túró Rudi is 18%-os áfa alá tartozik, tehát meg nyilván sokkal kevesebb fehér csoki bevonatos Túró Rudit adtak el.
Nem tudom.
Kakaós bevonatút.
Valószínű.
De hogy örülünk egyöntetűen, hogy rendeződött ez a helyzet, és most már a kakaós bevonatú Túró Rudi is.
Hát igen, amíg el nem állok a majdnem Túró Rudinak látszó.
Félig borított.
Igen, tehát hogy meg ugye, na mindegy, szóval, hogy sajtkészítmény, tehát ez is egy nagyon messzire vezető dolog. Hogy
naptájékoztatóban azért érződik az, amit mondták, hogy itt azért megizzadtak páran, hogy ezt összehozzák, de hogy ahogy én olvasom, azért a humorukat nem vesztették el, mert van egy ilyen mondat a tájékoztatóban, hogy azon sajtot túró tartalmazó élelmiszerkészítmények, amelyek már elvesztették a sajt vagy túró jellegüket, tartozhatnak a 2106-as vámtarifa szám alá. Legalább jó hangulatban telt a szövegezés.
Igen, tehát el tudom képzelni, hogy ez hogyan zajlott. Na, de
akkor hát a mascarpone gyártók most felhördülnek.
Jó, hát zárjuk egy nemzetközi vonatkozású hírrel akkor a mai napot. Adózási szuverenitást sürget a katalán kormány. Katalónia adózási szuverenitását Pere Aragonés katalán elnök szerdán egy kommunikében olyan célnak nevezte, amely mindenképpen elérendő az autonómia megvalósításában. Az elképzelése szerint az állam meghatározott összeget kapna a régióban nyújtott szolgáltatásaiért cserébe, olyan területeken, mint például a védelem vagy az igazságügy. Ennek kell az állam és Katalónia között az új kétoldalú kapcsolat alapját képeznie, de Katalónia az állam helyett teljes egészében szedhesse be és oszthassa szét a területén megtermelt adókat, ez mintegy 52 milliárd euró évente.
Megint csak nagyon nehéz ezt kommentálni a dolgot, mert hogy ugye ez egy politikailag igencsak átitatott történet. Katalónia a Spanyolország leggazdagabb tartománya, tehát ez olyan, mint amikor Budapest azért harcol, vagy harcolna, hogy hadd szedhessen adót, és akkor utána minden adóbevételt azt hadd osszon vissza a budapestieknek, ami hát nyilván az egy, ha levesszük azt, hogy most a Katalónia az egyébként nemzeti öntudattal is egy más, mint Magyarország, akkor ez egy alapvetően nem fenntartható megoldás, mert hogy akkor minden akkor itt van vége az adórendszereknek, tehát hogy nyilván a gazdagabb tartomány adóbevételeit vissza kell osztani a szegényebb tartományoknak, máskülönben nem fognak tudni egyenlő feltételekkel fejlődni. Így működik egyébként az EU is, tehát hogy Magyarország is abból él, hogy azért kap regionális támogatásokat már, amikor kap, mert hogy fejletlenebb régióink vannak, és azok a régiók, amik meg egyébként megfejlettebbek. Tehát hogy az, amit itt most Katalónia kitalált, az egy ilyen tök jó politikai lózunk, meg hergelésre szuper, de hogy igazából nagyon meglepne, hogyha ha ebben partner lenne Spanyolország, már csak független tényleg minden mástól is. A másik, ami meg egy eszembe jutott ezzel az egész történettel kapcsolatban, hogy ez a hatékonyság, tehát hogy ez egyébként egyáltalán nem biztos, hogy az hatékonyabb, hogyha most Katalónia újra gondolja az adórendszert, és elkezd ő behajtani, és az egész állami újraelosztást is megpróbálja újra gondolni, mert hogy mondjuk a magyar helyi adók rendszerére utalok vissza, amit látunk, hogy a messze leghatékonyatalanabb rendszer, nagyon sok fajta területen nagyon sok fajta adót kell fizetni, széttöretezett, széttagolt, sokkal jobb lenne, hogyha ha nem azzal van a baj, hogy hova kerül az adó, hanem azzal van a baj, hogy mennyire bonyolult ez befizetni, és ez valószínűleg, hogy ez itt Katalóniában is a nagy szuverenitásban ennek nem a hatékonyságot segítené.
Igen, azért tehát én úgy kezdeném a hírnek a kommentálását, hogy megkérdezném a Pere Aragonest, hogy akkor definiálja az adózási szuverenitás miben létét, vagy definiálja, hogy ő mit gondol erről, mert leginkább ugye arról beszél, hogy amit valamilyen módon meghatározta, hogy ezt ott termelik meg, mert Katalóniában ezt az adóbevételt, azt hadd költse elő, hadd szedje be és hadd költse elő, de hogy arról nem szól semmi, hogy egyébként a szabályozást azt kihatározhassa meg, mert hogy a teljes adózási szuverenitásnak az is része kellene, hogy legyen, hogy ő maga határozza meg az adónemeket, az adókulcsokat, az adófajtákat, a beszedési eljárási rendszereket, mindent. Szóval, hogy ő nem erről álmodik, ha jól értem, teljes egészében, és teljesen szembe megy ez a gondolat egyébként nagyon sok mindennek. Egyrészt kezdjük ott, hogy tudja megállapítani, hogy pont 52 milliárd eurót termelnek Katalóniában, mert hogy az egész globális adórendszernek pont az a baja, hogy nem ott adóznak sokan, ahol keretkezik az érték, tehát hogy a katalán cégek sem biztos, hogy ott termelik meg azt az értéket, ami után ott adóznak. A másik pedig az, hogy maga az adórendszer az láthatóan kezdi átlépni tehát a globális adórendszerben láthatóak azok a jelek, hogy kezdjük átlépni az országhatárokat, főleg egy katalán méretű, vagy Katalónia méretű területnél, meg gazdasági kapcsolatokkal rendelkező területnél baromi nehéz lenne most kiszakadni egy már kiépült nemzetközi és régiós, meg hát országszintű adózási rendszerből. Tehát sok mindenre választod a felvetés tekintetében az, hogy május 12-én lesz előrehozott helyhatósági választás, tehát inkább tűnik ez egy kampány szlogennek, mint egy végiggondolt adótechnikai vagy adópolitikai javaslatnak.
Na igen, persze, csak abból a szempontból szerintem mindenképpen érdekes, utána múltkor beszélgettünk erről, hogy a Gödi kiemelt gazdasági övezet mennyi adót termelt helyi adó szempontjából, és hogy az a megyei önkormányzathoz futott be, aki aztán a települések között szétosztott, és abban abszolút egyetértek, amit mondasz, hogy az egy gondolat, meg egy mögöttes célja az adórendszernek, hogy a fejlődést ott motiválja, ahol nagyobb az elmaradás, és ennek ellent mond ez az üzenet, aztán nyilván persze az egy másik kérdés, hogy mennyire tekinti magát egyáltalán Katalónia a Spanyolország részének, és mennyire akar egyáltalán ebbe az adózási mechanizmusba részt venni, de az meg már inkább egy autonómia jellegű kérdés. Inkább én csak arra akarnék, hogy ez azért ez nem egy egyszerű kijelentés, hogy a tartomány szedhesse be és osszassa szét. Tehát ez nem olyan egyszerű dolog. Tehát, hogy annak lehet, hogy egyszerűnek tűnik, aki eddig még nem csinálta. Tehát, hogy egy adóhatóságot létrehozni, azt működtetni, emberi erőforrást felépíteni, szakembergárdát rendelni hozzá, akik a sajátos szabályrendszerbe elmozognak, a megfelelő jogi hátteret mögé rendelni, a kényszerítő eszközöket kialakítani, hogy ez egy működő rendszer legyen, az bizony innen üzenem a kedves Aragonest úrnak, hogy értem én, de hogy nem olyan egyszerű az.
Hát aztán lehet, hogy ez lesz a jó kompromisszum a végén, hogy...
Csak óvatosan azzal csinálta, mert most rágoogliztam, és 2018 és 2021 között a katalán gazdasági és pénzügyi minisztérium alelnöke volt. Úgyhogy...
Akkor lehet, hogy ezért meri kijelenteni. De akkor ezt is mondhatta volna, hogy ő tudja, mert hogy az adózási szuverenitás alatt ő azt is érti, hogy akkor ő létrehozza a katalán adóhatóságot, ami így és így fog működni, tehát akkor sok sikert kívánok hozzá egyébként.
Nem, azt nem találom, hogy a NAV, a katalán NAV hozzátartozott.
Tényleg, Gyuri, sikerült már regisztrálnod a applikációjára azóta?
Már többször ránéztem az applikációra, de mindig elszégyeltem magam, és inkább nem kezdtem újra.
Pedig aztán pont most az a mai hírcsokorban nem fér bele, de a Tálai államtitkár úr is promózta, hogy egyre több szolgáltatás elérhető a NAV applikációban, úgyhogy Gyuri, nehogy lemaradj itt a legnagyobb újdonságok. Na de hát ezt ma sem fogjuk megvárni.
Ez az rúgj belém.
De ha sikerül, akkor legközelebb biztos, hogy beszámolunk róla. A mai adásban azonban ennyi hír fért, kedves hallgatók. Reméljük, hogy élveztétek a hallottakat, és reméljük, hogy jól szórakoztatok. Tartsatok velünk legközelebb, és addig pedig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a NAV-ot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.